Recording in progress.
Köszönöm szépen. Valahogy ez jött elém a mai nap kapcsán, hogy ugye csütörtökön nemzeti ünnepnap volt, ahol is emlékeztünk egy forradalomra, és ez jött elém, hogy akkor én is mondanék egy forradalmi beszédet, csak ez egy szellemi forradalmi beszéd lesz. Mert ahogyan, tehát látok párhuzamokat október 23-a és a mi hitünk között, ahogyan október 23-án 56-ban egy szabadságharc volt, szabadságért harcoltak, szellemi értelemben is van egy szabadságharc, amit meg kell vívjunk. Milyen hasonlóságok vannak az 56-os szabadságharc, vagy forradalom, és ez a szellemi szabadságharc között? Tehát például volt egy elnyomó erő, aki egy szabad népet nyomott el, szorongatott. Ugye ezek voltak a szovjetek. Akik itt voltak, nem akkor jöttek, már akkor szorongatták a magyar népet, csak a magyaroknak elegük lett belőle, és föllázadtak. Aztán jött meg az erősítés, jöttek a tankok, és vérbe folytották a forradalmat. Az is igaz, hogy mivel Magyarországról van szó, ez az elnyomó jogtalanul volt itt. Nem volt joga ahhoz, amit csinált. Köszönöm szépen. Tehát Magyarországon szovjet katonáknak nem volt joga itt lenni, itt maradni, itt tartózkodni. De ez most csak két példa, ami hasonlóság. Példa, ami viszont különbözik a két szabadságharc esetében, hogy míg mondjuk 56-ban az ellenség erősebb volt, a mi szellemi szabadságharcunkban az ellenség nem erősebb. Nem erősebb. Mi vagyunk az erősebbek. Kezdeném azzal, hogy lehet beszélni egy szabadságharcról, de a nulladik dolog, amiről beszélni kell, az, hogy ezt küzdjük meg. Igenis, küzdjünk a szabadságért. És igazából ez sem volt a magától értetődő, akár még 56-ban sem, mert pont a gyerekekkel beszélgettünk otthon erről, vagy nem tudom, mondtam egy fél mondatban, hogy ugye honnan indult 56-ban a szabadságharc, vagy a forradalom. Tudja valaki? Műszaki Egyetemről. Igen, köszönöm szépen, igen. Tehát magyarul ezt ilyen 10-20 évesek kezdték el. Köszönöm szépen. 10-20 évesek, fiatalok kezdték el. És van ez a mondás, hallottam valahol, hogy forradalmat 30 év fölött már nem csinál senki, csak 30 év alatt, és ebben van valami igazság. Pillanat, a kamera mindjárt visszakerül a helyére. Mert egy csomóan nem csináltak volna forradalmat. Egyszer megszokták, hogy most ez van, és együtt éltek vele. Együtt éltek az elnyomóval. És nem, de nekik jó volt az úgy. De ugye ez történt 56 után is, tehát egészen 89-90-91 az idáig az emberek nagy része, nyilván nem mindenki, az emberek nagy része simán együtt élt, alkalmazkodott, és nem küzdött a szabadságért. Nyilván egy Szovjetunióval szemben nem biztos, hogy az annyira egyszerű lett volna. De azt akarom ezzel mondani, hogy nem magától értetődő, hogy az ember küzd valamiért, ami igazából jogosan az övé. Viszont mi legyünk azok, akik küzdünk a szabadságért. Úgyhogy nagyon sokan nem küzdenek, mert fárasztó. Mert fárasztó. Küzdeni azért, amit Isten megígért nekünk akar adni, hogy az tényleg a miénk legyen, abban éljünk, abban létezünk. Ez bizony fárasztó energiabefektetéssel jár, és ezt szerintem mondtam már nektek, ugye, hogyha van két pont, és a között gyalogolni kell, az ember nyíregyenes fog menni, nem fog kerülőutat tenni. Biztosan például aztán már ezzel mindig az ember valahogy a befektetett energiát akarja minimalizálni, minél kevesebb energiával kelljen valamit csinálni. De ha az ember el akar érni valamit, akár a lelki életében, vagy igazából bármilyen szempontból bizony, nem tudja megspórolni azt, hogy erőt, energiát kell fektessen bele. Tehát nem jó taktika, hogyha az ember mindig csak a legkényelmesebb opciót akarja választani. Nem fogja semmire vinni az életben. Aztán egy másik ok, hogy miért nem küzdenek az emberek. Ezt most már föllapozom nektek. Márk evangéliuma. Márk 4-ből olvasom. Ez a magvető példázata, Márk 4:19. Azt mondja Jézus, a tövisek közé vetettek, mert maguk azok, akik hallják az igét, de a világi gondok, a gazdagság csalárdsága és más dolgok kívánása szívükbe lopódzik, és megfojtja az igét, úgyhogy ez is gyümölcstelen lesz. Tehát egy másik dolog, ami passzivizálja az embert, és az ellen dolgozik, hogy küzdjön, világi gondok. Van abból bőven, éljük az életünket, rengeteg minden elvonja a figyelmünket. Gazdagság csalárdsága, vagy csábítása, megint csak a fókuszt magára vonja, hogy ó, ezt el lehet érni az életben, azt el lehet érni, és magára vonza az ember tekintetét, és az igen nem fog gyümölcsöt teremni. Ugyanúgy nem fogunk, tehát elveszi a fókuszt, vagy más dolgok kívánása, szívükbe lopódzik, megfojtja az igét. Úgyhogy ez is gyümölcstelen lesz. Hát ezért is van, hogy az ember nem küzd, mert a fókusz nem azon van, nem Istenen van, hanem a világon van. Ugyanezt mondja valamilyen módon, de lapozzuk fel ezt is, 2 Timóteus 2, Pál apostol írja ugye Timóteusnak, 2 Timóteus 2:4, ott azt írja Pál, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta. Mit mond itt Pál? Azt mondja Timóteusnak, ugye Timóteus Efezusnak az első püspöke, rengeteg felelősséget bízott rá Pál, meg Isten. És bizony Timóteusnak föl kellett nőni a feladathoz. Hogyan, milyen képet használ Pál? Egy harcosnak a képét. Ugye újra és újra visszatér a harcosnak a kép, ott van Efézus 6-ban a lélek fegyverzete. Ezek mind-mind egy harcosnak a képét adják elénk, mert valójában itt egy küzdelemről van szó. És azt mondja Pál, hogy figyelj, te egy harcos vagy, tehát nagyon ne bonyolódjál bele a világnak a dolgaiba. Amit muszáj, azt csináld, de a fókusz ne azon legyen. Ne azon legyen. Mert lehet, hogy te tök jól rendbe rakod az életedbe a különböző dolgokat, csak pont, hogy azt a célt nem fogod betölteni, amit Isten rád bízott. Úgyhogy igazából ugyanazt mondja itt Pál, mint a magvető példázatában látunk, ugyanaz elv. Küzdjünk a szabadságért. Egy másik példa, amit elénk ad az ige, az Izraelnek a példája, amikor kijöttek Egyiptomból. Pontosan ugyanez ezt írja el. Ott felolvasok egy idézetet a 4 Mózesből. 4 Mózes 11, ez amikor a pusztában húst kívánnak a nép, és ugye fürjeket visz oda a szél, parancsol Isten, és fürjek lepik el az Izraelnek a táborát, meg a tábor körül is. De mi előzi mindezt meg? Olvassuk csak 4 Mózes 11-ből, a 4-es verset olvasom. De a közöttük levő gyülevész nép kívánságba esett, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták, ki ad nekünk húst, hogy együnk? Emlékezünk, hogy halat Egyiptomban ingyen ettük, meg az uborkát, a dinnyét, a póréhagymát, a vöröshagymát és a fokhagymát. Most pedig eleped a lelkünk, mert mindez hiányzik. Szemünk előtt nincs más, mint manna. Tehát uborka, dinnye, póréhagyma, vöröshagyma, fokhagyma. Ez volt az, ami... Tehát kabaré, konkrétan. Tehát Mózes... Pardon? Ja, meghal. Jobban vágyakoztak Egyiptomban, ahol rabszolgák voltak az uborkára, mint miután átkeltek a Vörös-tengeren, a pusztában ott vannak, és mannával csodálatos módon eteti őket Isten, és az uborkára vágyakoznak, amit mikor rabszolgaként ettek. Meg a púri hagymára, meg a fokhagymára, meg a nem tudom, vörös hagyma. Tehát abszurd. De ez jól mutatja, hogy mennyire abszurd maga az ember, vagy mennyire az tud lenni. Erre mondták azt egyébként, hogy kihozni Izraelt Egyiptomból könnyebb volt, mint Egyiptomot kihozni Izraelből. Mert ott maradt bennük Egyiptom. Ott maradt bennük az, hogy ó, mennyivel egyszerűbb volt, mikor rabszolga voltam. Isten pedig ki akarta hívni a népét, hogy itt van az ígéret földje, be akarlak vinni titeket oda, egy nagy néppé akarlak tenni titeket. És ők vágyakoztak a rabszolgaságra. De ez nagyon-nagyon emberi. Ez a dolog, mert ugye szokták mondani, hogy az ember számára egy biztos rossz, jobban szereti, mint egy bizonytalan jót. Az ember nem szereti a bizonytalanságot, a biztos dolgokat szereti. De bizony, amikor az ember hitben jár, akkor nem látásban jár. Amikor hitben jár, és erre próbálta Izraelt vezetni Isten Mózesen keresztül, hogy ilyen hatalmas csodákat tett, hát megvolt az okuk bőven, hogy higgyenek. Tehát látták is ezeket, amiket Isten csinált, és mégis az uborka, a dinnye, a pórihagyma, a fokhagyma, meg a hal. Abszurd. Ott volt előttük az ígéret földje. Nem mentek végül ők ez a nemzedékbe, a következő nemzedék ment be Józsuéval. Még Mózes sem ment be oda. De ott volt előttük, afelé tartottak Isten csodálatos ígéreteit, hogy elérjék. A szabadság az ővék lett, és vágyakoztak vissza a szolgaságba. Agyrém. Hát, ugye azt mondja az ige, hogy mindezek azért irattak meg, hogy tanuljunk belőle, ne legyünk olyan, mint Izrael volt itt. Ne legyünk olyan. Ne legyünk olyan. Hanem az ígéret földjét tartsuk szem előtt, és az ígéret földjére akarjunk bemenni. És ne vágyakozzunk vissza a szolgaságba. Valami hasonlót mond Pál a Galata levélben is, nem egészen erre vonatkozik, de valahol mégis. Felolvasom Galata 5-ből. Ugye mi volt a Galácia bélieknek tehát a Galata levélnek a fő témája? Az, hogy megjelentek, ahogy mondják ezt, a zsidók, a zsidó hívők a galáciai gyülekezetben, nem zsidó volt a gyülekezet, egy pogány gyülekezet. Megjelentek a zsidók, és azt mondták, hogy hát te hiszel Jézusban, tök jó, de a törvényt is meg kell tartanod, és körül is kell metélkedjél. És Pál apostol ennél drasztikusabban nem ír más gyülekezetnek, mint a galácia bélieknek, azt mondják, ti esztelen galaták, ti bolondok, bolondok. Ezt írja nekik. Amit lélekben kezdtetek el, testben akarjátok befejezni, ezt írja nekik. Tehát Pál apostol nagyon-nagyon erősen fogalmaz, és mit mond nekik? Az ötös fejezet, Galata 5-nek az elején még oda is van írva, hogy szabadság Krisztusban. Ezért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, és ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni. Ugyanez, mint ami Izraelnél volt. Annyi a különbség, hogy végülis Izrael már szabad volt, bár még nem ment be az ígéret földjére. Mi kvázi már ott vagyunk az ígéret földjén, de van egy olyan, amit meg kell éljünk, és meg kell tapasztalunk, hogy bemegyünk oda. De mi már Isten országában vagyunk, de ugyanúgy meg kell állnunk ebben a szabadságban, és nem szabad engedni, hogy nem szabad engedni, hogy szolgaság igájába fogjanak minket, vagy bármi. Állnunk kell a szabadságban. És bizony, eljutni a szabadságra is küzdelem, meg maradni a szabadságban is küzdelem, azt hiszem ez minden értelemben is igaz. Mert a világ be akarja hálózni az embert, és szolgaságba akarja hajtani. De ne engedjük. Álljunk meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket. Ezt mondja Pál. És ez ugye azt jelenti, hogy mindig késznek kell lennünk arra, hogy küzdjünk, és hogy cselekedjünk. És jaj, ne, ez fárasztó. Megint magamon is tapasztalom ezt. Az embernek van, reggel föl kell, akkor még úgy van energiája, akkor délután még nyomja a dolgokat, ebéd után már ugye pláne attól függ, mit ebédel, de ha ebédel egy jót, akkor utána az a legrosszabb, a délután 1-2, sajnálom azokat a meetingeket, ahol be kell mennem munkahelyen ebéd után. Jellemzően olyankor én fölállal szoktam sétálni a meeting alatt, mert mondom, különben elalszom. Tehát, hogy, és akkor este meg már hát az ember végignyomta az egész napot. Tehát az ember lehet, hogy ez így, hogy is mondjam, generációs probléma, tehát nem minden korosztálynak van ilyen problémája, nekem van. értem ezt a gondolatmenetet, de mégis azt mondja az ige, hogy mindig késznek kell lennünk küzdeni, cselekedni. És ami fontos, és mondanám még egyszer, hogy Izrael esetében, meg amit itt olvasunk a Galata levélben, ne azért küzdjél, hogy szabad legyél, hanem azért küzdjél, mert szabad vagy. Ez a különbség, ez egy nagyon fontos. Tehát például ezt a bibliaiskolában is hangsúlyozták ugye a gyógyulás esetében. Nem azért küzd az ember, hogy meggyógyuljon, hanem azért küzd, mert már meggyógyult. Csak még támadja valami. Tehát ő abból a pozícióból küzd, hogy ő már meg van gyógyulva. Ő magát gyógyultnak tekinti, és nem betegnek, aki próbál gyógyulást szerezni, hanem gyógyultnak, akinél próbálkozik egy betegség. Nem szűrszálakat hasogatok ebben, de tényleg ez egy gondolkodásbeli kérdéskör. Azért küzdünk, mert szabadok vagyunk. Ugye azt mondja Jézus a János 8-ban, most ezt, hogy akit pedig a fiú megszabadít, az valóságosan szabad. Titeket, hogyha Jézusra megváltótok, mert hisztek ő benne, a fiú megszabadított. Ti valóságosan szabadok vagytok. Ebben a szabadságban álljatok, és küzdjetek azért, hogy nehogy behálózzon titeket bármi. Ez az igének a felhívása, figyelmeztetése. Tehát küzdjünk a szabadságért. Nem magától értetődő. Tenni kell érte, küzdjünk érte. Akkor a következő gondolat, szabadságharc. Ki az ellenség? Mert az igazi ellenség az ördög. Az igazi ellenség az ördög. Kezdjük a nyilvánvalóval. Nem Isten a te ellenséged. Most lehet, hogy ez kicsit abszurdul hangzik, de a vallás mond olyan dolgokat, hogy Isten okozza ezt, Isten okozza azt. Ugye a szerződésekben is bele van írva, hogy angolban mindenképpen, de én már magyarban is láttam, hogy Istennek a cselekedetei esetén nem érvényes a szerződés. Ugye viszmajor. És Isten cselekedeteinek hívják, tehát földrengés, özönvíz, ilyesmik. Ezt egy nagyon jól szemlélteti, mondjuk ez a gyógyulás esetére vonatkozik, de ebben is fontos tisztán látnunk, ugye emlékeztek, Abcselben van Kornéliusnak a története. Amikor Péter ott van, azt hiszem Joppéban, egy Simon nevű, azt hiszem Tímárnak a házában, és fönt van a háztetőn, és látomása van Péternek, és közben már érkezik két katona Kornéliustól, aki, nem tudom, hol volt Kornélius, Cézáreában. Tehát megelőző nap Kornélius, aki egy római százados, azt hiszem százados. Igen, százados. Istenfélő ember, de római, tehát pogány, de mégis tudja, hogy van Isten, és féli őt. És megjelenik neki egy angyal, és azt mondja, hogy küldjél el Joppéba, egy Simon nevű Tímának a házába, egy bizonyos Péterért, és hívasd magadhoz. És majd ő elmondja neked, hogy mit kell tegyél. Úgyhogy így tesz Kornélius, megjelenik a két katona, és már a látomásban ott van Péter, és mondja neki Isten, hogy most pedig menjél le, és akik jöttek, menjél el velük. Tehát Isten küldés, ez egy fantasztikus dolog, mert ugye itt mondja ki Péter végül, hogy most már látjuk, hogy az üdvösség a pogányoknak is megadatott. Ez egy kulcsfontosságú mozzanat volt ahhoz, hogy ne csak a zsidóságon belül legyen kereszténység, hanem zsidóságon kívül, tehát ennek vagyunk is, ennek a következmény, mi itt vagyunk. Na, és megérkezik Péter Kornéliushoz, Kornélius addigra összehívatja összes barátját, hogy együtt hallják, hogy mi a mondani valója Péternek. És Péter ott mond pár mondatot Jézusról, így vezeti föl. Ez egy ilyen tök jó összefoglalója az evangéliumnak. Lehet, hogyha nem túl hosszú, akkor föl is olvasom. Jó, olvasom a 34-es verstől, a 38-asra akarok kiukadni, de olvasom a 34-től. Abcsel 10.34. Péter pedig megnyitotta száját, és azt mondta, most értettem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden népben kedves előtte, aki őt féli, és igazságot cselekszik. Ez az ige, amelyet Izrael fiainak küldött, békességet hirdetve Jézus Krisztus által, aki mindenek ura. Tudjátok, mi történt Galileától kezdve egész Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János prédikált, hogyan kente fel Isten a názáreti Jézus Szentlélekkel és hatalommal, aki amerre csak járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt, mert az Isten volt vele. És akkor itt folytatja, hogy keresztre feszítették, föltámadt. Tehát mit mond itt Péter? Péter, hogy meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmában volt. Nem bonyolítja. A King James úgy mondja, hogy akit az ördög elnyomott, a betegség az ördögnek az elnyomása. Nem Isten az ellenségünk, az ördög az ellenségünk. Úgyhogy nem Istentől vannak a problémák az életünkben, de nem is, és talán ez volt a nyilvánvaló része, ami a nem annyira nyilvánvaló, nem is az emberektől. Alapvetően nem az emberek, ami problémáink. Pedig néha úgy tűnik, tudom, de nem. Ki az ellenség? Az ördög az ellenség. Föllapozom az Efézust, utaltam az előbb rá a lélek fegyverzetére, és igazából azt a részt keresném, Efézus 6.12. Mit mond itt Pál? Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Ugye ez az Efézusi levélben van. Miről volt híres Efézus? Akkor tájt? Diana, igen. Diana, vagy Artemis. Igen, ott volt, ami talán még az ókori világ egyik csodája is volt, az Artemis templom. És el tudjátok képzelni, tehát, hogy micsoda gazdaság épült erre rá. Ez volt, hogy volt ez a Demeter nevű ötvös, aki ilyen ezüst szobrokat csinált, ilyen Artemis szobrokat, és ebből élt. És valószínűleg jól megélt belőle. Hát megjön ez a pár, és elkezdi ezt mondani, hogy az Artemishez Efézus, vagy a Diana nem is igazi Isten, hanem majd ő megmondja, hogy ki az igazi Isten. Hát mit látott ebbe Demeter? Azt mondta, hogy ups, ez veszélyezteti a megélhetésemet. És nagyon-nagyon-nagyon keményen ellenállt Pálnak. Tehát nagyon sok konfrontáció volt. Nem tudom, hogy Efézusban volt az, hogy Pál apostol, de mindegy. Nagyon kemény ellenállásba ütközött Pál apostol. Nagyon sok ember szállt vele szembe, de mégis mit mond Pál? Nekem nem ezekkel az emberekkel van, meg nekünk nem ezekkel az emberekkel van dolgunk. Hanem, mit mond? Lelkekről beszél. Sötétség világának urai. Lelkek. Az emberek mögött álló lelkek. Az Efézusban mondjuk úgy, hogy egy bizonyos fajta démoni elnyomás volt, ami erre vezette az embereket, hogy egy bálványistent imádjanak. Nem az ember volt az ellensége Pálnak, hanem az ördög. Az a démoni elnyomás, ami ott volt mögötte. És jellemzően így van, ezt pont nemrégiben beszélgettem valakivel erről, hogy az ember néha azt gondolná, hogy ugye, nem tudom, történnek a világban események, és akkor születnek összeesküvés elméletek, szokták, hogy jó, ez azért van, mert a felső 10 000 összebeszélt, és akkor kialakítottak egy ilyen tervet, és akkor ezzel akarják. Nem azt mondom, hogy minden összeesküvés elmélet úgy, ahogy van kuka, mert lehet benne igazság. De jellemzően, ugye, amikor úgy érzi az ember, hogy történnek különböző negatív dolgok a világban, és mintha ezek koordináltan történnének, mintha ezek össze lennének szervezve. És ilyenkor él az ember a gyanúval, hogy valaki ezt mozgatja a háttérből. Ilyenkor születnek az összeesküvés elméletek. És én ezt mondtam ennek az illetőnek, akivel beszélgettem, mert hogy igen, valaki mozgatja ezt háttérből. De azok nem emberek. Nem ember mozgatja háttérből ezeket a rossz dolgokat, hanem az ördög. Az ördög hogyan csinálja? Vannak emberek különböző pozíciókban, akik vagy, és mondjuk jellemzően nagy befolyással rendelkeznek. Nézzük meg a jeruzsálemi nagy tanácsot is. Jézus keresztre feszítették. Miért? Féltették a hatalmukat. Az ördög ezt kihasználta. Ha valaki félti a hatalmát, vagy a vagyonát, az bizony az ördög tudja manipulálni. És éppen ezért fognak rossz döntéseket hozni, ezért fognak engedni az ördögnek. Tehát Az ördög mindig megbújik a háttérben, és próbálja magát leplezni. Mindig megbújik a háttérben. Észrevehető, de amikor azt látjuk, hogy bizonyos emberek valamilyen módon viselkednek, ott van az ördög a háttérben. És befolyásolja őket. És ő a te problémád. Erről beszél Pál is. Az ördög a te problémád, az ördög a te ellenséged. Vele kell valamit kezdjél. Az ördöggel. Na most egy másik emberről van szó, egy picit praktikusan megközelítve. Mit tudunk csinálni, hogy egy másik ember befolyásol? Egyrészt fölismerhető, szerintem ide kapcsolódik az, hogy ugye a léleknek az ajándékairól beszél az ige, és van az egyik a lelkek megítélésének az ajándéka. Tehát van egy kifejezett ajándéka a Szentléleknek, ami pont ebben segít minket, hogy valakit milyen lélek befolyásol, milyen szellem befolyásol, ezt föl tudja ismerni. Nem magától értetődő, de Isten az ő népének adott erre ajándékokat, hogy ezt föl tudjuk ismerni. És hiszem, hogy ha te erre ezt kéred tőle, vágysz rá, mint ahogy általában az ajándékokat, hogyha vágyunk rájuk, kapjuk őket, te is megkaphatod ezt. Általánosságban is, vagy egy-egy helyzetre is. Hogyha nem vagy benne biztos, kérd Istent, kérdezd őt. De egyébként, oké, van egy ember, és mondjuk az ördög befolyása, mit csinálok vele? Hát nem azt mondjuk, mint amit Péter csinált a Getsemani kertben, hogy előre rántotta a kardját, és le akarta vágni a fülét, vagy a fejét, bocsánat, a füle sikerült. Én azt gondolom, maradva az Efézus levélben, ott találtam meg ezt az igeverset, a 4.15, Efézus 4.15. Ott úgy írja Pál, hogy ellenkezőleg, jó, most nem nézem, akkor minek ellenkezőleg, az igazságot követve szeretetben mindenestől növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Itt az eleje ennek az igeversnek, az igazságot követve szeretetben. Tehát egy ember esetében az igazság és a szeretet. Ugye ez volt Jézusban is mindig ott. Az igazat mondta, és szeretettel mondta. Az emberek esetében, ha ezt tesszük, akkor nem ítélkezünk felette. Akkor adjuk meg neki a lehetőséget arra, hogy átértékelje azt, amit gondol, azt, amit mond, amit képvisel. Tehát igazsággal fordulunk, tehát igazságot mondjuk, és szeretettel mondjuk. Vannak példák, amikor tehát vannak példák az igében ítélkedésre. Nézzünk meg egyet, mert a témához hozzátartozik. Mondjuk az Abcselben, Abcsel 16, ott kerestem ki egyet. Abcsel 16, itt Pál Filippiben, ez Filippiben történt, és ugye ezért van az, hogy Filippi az, ahol Macedónia első városa, ahova Pál apostol ment, és Szilásszal kettesben, és egyből börtönbe vették. Hát miért vették börtönbe? Mi a probléma? Itt kezdődik, a 16-os verstől. Történt pedig, hogy amikor imádkozásra mentünk, egy szolgáló leányka jött elénk, akiben jövendőmondás lelke volt, és aki urainak nagy hasznot hozott, jövendőmondásával megint a pénznél kötünk ki. És követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik nektek az üdvösség útját hirdetik. Ezt pedig több napon át művelte. Pált azonban bosszantotta ez, és hátrafordulva azt mondta a léleknek, Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Annak urai pedig, amikor látták, hogy keresetük reménysége elveszett, meg pénz, megragadták Pált és Szilászt, és a piac térre a hatóságok elé hurcolták őket, így kötöttek ki a börtönben. Tehát ennek a lánykának Pál nem azt mondta, hogy figyelj, ezt nem kéne. Ez nem Istentől való, és nagyon szívesen imádkozok veled azért, hogy ettől te... Nem, Pál nem ezt csinálta, Pál ezt bosszantotta, és megdorgálta a lelket benne. Ezt olvassuk egyébként a Holtán Cipruson volt, amikor ez a Sergius Paulus helytartónak, őnek itt bizonyságot Pál, és jött ez a zsidó Bar Jézusnak, vagy hogy hívták ezt az embert, aki meg körülbelül bármit mondott Pál az ellenkezőjéről, győzködte a helytartót. És akkor Pálnak elszakadt a cérna, és megdorgálta, és azt mondta, hogy most pedig nem fogsz látni egy darabig. és aztán botorkálni kezdett. Tehát, de ez, ezt mondhatjuk ugye az ítélet az ember felett. Kvázi Istennek az ítélete ő felette. Nem azt mondom, hogy ilyet, tehát van erre példa. Erre van példa. Ez inkább a kivétel kéne legyen, mint a szabály. Tehát, hogy is mondjam, ez a másik embert nem kifejten építi. Tehát mondjuk, hogy itt horizonton valaki ilyesmit próbálna, hogyha az illető ezt kéri, figyelj, látom, hogy van valami gond az életemben, látom, hogy ez nem Istentől való, és az illető kéri, vagy beleegyezik, akkor lehet így imádkozni ő érte. De hogyha nem kéri, mint hogy ez a lány sem kérte, akkor ez nem kifejezetten egy lelki gondozói, vagy egy olyan eljárás, ami annak az illetőnek tehát feltétlenül segíteni fogja, mondjuk így. Ebben a kontextusban Pál ezt megtette, és lehet, hogy mi is kerülünk ilyen helyzetbe, de ez inkább a kivétel, mint a szabály. Jó? Amit fontos látunk, hogyha emberekről van szó, hogy Isten embereket használ, Tehát van az ige, a Máté 9-ben, még talán van idő, hogy föllapozzam, Máté 9. Máté 9. 38. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Így járta be Jézus a városokat és a falvakat mind, tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Akkor azt mondta tanítványainak, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. És itt van egy elv, amit jó, hogyha látunk. Lehet, hogy az az ember, akivel neked problémád van, akit ez ördög befolyásol, lehet, hogy van ráhatásod. Lehet, hogy nincs. De ha neked nincsen ráhatásod, másnak attól még lehet, hogy van. Sőt, biztosan van. És lehet imádkozni, sőt, én úgy gondolom, hogy ez alapján, az ige alapján lehet kérni Istent, hogy küldjön más embereket amellé az ember mellé, akik aztán Isten szerinti módon befolyásolják őt. Lehet, hogy az illető, aki a problémát forrása, vagy úgy gondolta, hogy a problémát forrása, lehet, hogy nem is ott él, ahol te. De lehet imádkozni bárhol is van, hogy Isten küldjön embereket ő hozzá. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Lehet kérni Istent, hogy küldjön embereket ő hozzá, akik aztán őt Isten felé terelik. Vagy az igazságot megmondják neki, vagy az evangéliumot hirdetik neki, igazából az az igazság. Ez is egy olyan elv, hogy hogyan bánunk valakivel, mit csináljunk valakivel, hogyha ördög befolyásolja. Imádkozunk azért, hogy ha én nem tudom megosztani vele az igazságot valamilyen okból fakadóan, akkor legyen más, aki ezt megteszi. És ugye ez volt az ördög az ellenségünk, nem emberek. Az ördög ellen küzdünk, vagy igen, a szabadságért, a szabadságban állva. És talán azzal a gondolattal zárnám, hogy te a te életedben, mert most eddig ugye más emberről beszéltünk. Most beszéljünk te rólad, meg én rólam. Te a te életedben Istennek adjál helyet, és ne az ördögnek. Te a te saját életedben Istennek adj helyet, ne az ördögnek. És ez az, ami abszolút itt történik. A fejedben. Abszolút ott. Maradva az Efézusi levélnél, az egy ilyen nagyon ilyen levél, de érthető módon. Efézus 4.27-et olvasom föl. Efézus 4. Hát akkor legyen egy egész mondat, a 26-os vers. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen haragotokkal. és az ördögnek se adjatok helyet. Ezt mondja Pál, ne adjatok helyet az ördögnek. Ne adjatok helyet az ördögnek. És van ebben egy alapelv, ami szerintem a mi felett el tudunk siklani. Ez pedig az, hogy helyet ad valaminek. Van ez a kifejezés is, hogy mit tudom én, mondjuk egy nyilvános, mondjuk egy közgyűlés van, és akkor helyet adunk valami, egy bírósági tárgyaláson helyet adunk egy izének valaminek. Nem tudom, ezt nem vagyok jogi terminológiában annyira jártas. De emlékszem, hogy hébe-hóba emlegetem még azokat a konferenciákat, amik Angliába járogattunk vissza, és ott ki is mondta a szervező, a Mike, a lelkipásztor, hogy amit itt most csinálunk az egész időt, az, hogy helyet készítünk. És talán mondhatom azt, hogy aminek te helyet készítesz az életedben, az fogott előfordulni, az lesz ott. Tehát ezt lehet pozitívan is használni. Szeretnél valamit az életedben, akkor készíts neki helyet. Ez sokszor a hely az időt jelent. Szeretnél valamit? Készíts neki időt. Tehát mi azt tudjuk befolyásolni, hogy egy bizonyos helyre oda megyünk, egy bizonyos időt valamire szánunk, hogy aztán történik-e abból valami, vagy sem, az egy másik kérdés. De ez kiemelten fontos, hogy az ember az ő életében helyet készítsen dolgoknak, amiket szeretne. Mert magától nem fog megtörténni. Az nem úgy van, hogy mit én szeretnék, nem tudom, egészségesebben élni, de közben ugyanúgy, nem tudom, ugyanazokat a ennivalókat eszem, meg ugyanúgy sportolok, vagy nem sportolok. Nem, ezek tudatos döntések során lesznek, hogy én most erre időt fogok szánni. Vagy én most, nem tudom, elmegyek egy olyan helyre, ahol csak egészséges ennivalót lehet enni. Az ember helyet készít valaminek. Ez egy bugyuta példa, de azt hiszem, hogy ezt sok minden másra is lehet értelmezni. Tehát itt a környezet kialakítása magunk körül, a környezetnek az alakítása magunk körül, az, ami nagyon fontos. Mert ha helyet készítünk valaminek, akkor abból jönni fog, vagy abból lesz valami. Szokták mondani, hogy a szerencse az, amikor a felkészültség találkozik egy lehetőséggel. Az a szerencsés ember, tehát ott van mind a kettő benne, felkészültség, lehetőség. Tehát, hogyha a lehetőség úgy jön, hogy én nem vagyok fölkészülve, akkor nem lesz abból semmi. De ha én várom azt a lehetőséget, mert föl vagyok rá készülve, kvázi helyet készítettem neki, abból lehet valami. Mert lehetőségek az életben mindig adódnak. Úgyhogy ezen akarnék egy picit megállni, hogy helyet készítsünk az életünkben dolgoknak, és ezt egy pozitív értelemben használjuk. Az ördögnek viszont ne készítsünk helyet. Számoljuk fel azt, ami az ördögnek lehetőséget ad az életünkben. Hogyan adunk az ördögnek helyet az életünkben? Ugye egy sokszor a probléma a testiesség, amiről Pál apostol is beszél, hogy lélekben járjunk, ne test szerint. Csomószor az ördög csak ezt használja ki, hogy mi rossz döntéseket hozunk. Amikor testiesen élünk, ugye a Pál apostol azt mondja, hogy az a halál, a testiesség, tárt karokkal várjuk az ördögöt. Próbálom picit pörgetni. Ugye nem lapozom föl, a Jakab 3-ban olvassuk azt, hogy ahol pedig irigység és veszekedés van, ott zűrzavar és mindenféle gonosz megjelenik. Nem pontosan, nem így írja a magyar, ezt most fordítom, de az elv az ez, ahol irigység és veszekedés van, ott zűrzavar és mindenféle gonosz megjelenik. És ha emellé oda tesszük azt mondjuk a példabeszélyek 13.10-ből, ami nagyon jól illeszkedik, és az angolban nagyon jól illeszkedik, tehát a magyarban egy picikét ezt jobban meg kell nézni, hogy csak is a büszkeség miatt lesz a vita. de a jó tanácsból bölcsesség fakad. Ezeket egy gyönyörű szépen egymás mellé lehet tenni. Mindenféle gonosznak helyet adunk, hogyha vitatkozás van. Ha zsörtölődés, vitatkozás van, meg irítség, a gonosznak helyet ad. És honnan jön a vita? A büszkeségből jön. A büszke emberek vitatkozni fognak. Ez is egy példa arra, hogyan adunk teret az ördögnek az életünkben. A Pál apostol azt mondja a 2 Korintus 2-ben, 2 Korintus 2.11, ezt föllapozom, hogy pontosan idézzem. 2 Korintus 2.11. Oké, akkor legyen egy egész mondat a 10-es verstől. Akinek pedig ti megbocsátotok valamit, én is, mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, értetek tettem Krisztus szín előtt, hogy be ne csapjon minket a sátán, mert nem ismeretlenek előttünk az ő szándékai, vagy pedig szándékai helyett trükkjei, módszerei, eszközei. Azt mondja az ige, hogy ne legyünk tudatlanok az ő trükkjei kapcsán. Ne tudjon minket átverni az ördög. Mik az ő trükkjei? Hát ugye 6000 éve gyakorolja ezeket a trükköket, tehát eléggé gyakorlott benne, tehát nem biztos, hogy ilyen könnyű észrevenni őket. De amiről itt beszél 2 Korintus 2-ben, a nem megbocsátás. Az egy ördögi trükk, hogyha valaki nem bocsát meg egy másiknak, az helyet ad az ördögnek. Vagy pedig a tévtanítások mondjuk, az is egy ördögi trükk. Nem tudom, hogyha van még ilyen trükkjei az ördögnek, mondjátok, hogyha ilyet tudtok. Én most 2 így kiemeltem. Mondjátok nyugodtan, amíg föllapozom a következő igeverset, és a végére érek lassan. Megint a mi életünkben Istennek adjunk helyet, ne az ördögnek. Az Efézus 4-re visszatérek, és ott a 26-os verset is olvasom, az előbb a 26-eset néztük meg, de felolvastam 26-ost is. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal, és az ördögnek se adjatok helyet. Amiről ez az igevers beszél, az nem az, hogy az ember, hogy is mondjam, mielőtt még álomra hunyja a szemét, a haragjától szabaduljon meg, nem erről beszél. Hanem arról beszél, hogy igenis haragudnunk el az ördögre. És ez a harag, ez ne menjen aludni. Ne aludjon el ez a harag mi bennünk. Mert így nem fogunk helyet adni az ördögnek. A Jakab 4.7-ben írja azt, hogy rendeljétek alá magatokat Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ugyanez van benne egy küzdelem. Egy küzdelem. Mint ahogy 56-ban is, amikor jöttek a tankok, valószínűleg volt harag az emberekben, és ez tette őket, vagy ez késztette őket cselekvésre. Az ördög esetében is legyen bennünk harag, ha látjuk az ő pusztítását, az ő szándékait, és ezt ne veszítsük el vele szemben, hanem maradjunk mindig tetrekészek, Istennek rendeljük alá magunkat, de az ördögnek igenis álljunk ellene. Az ellenállás pedig aktív. És küzdelmet jelent. Amen. Amen. Slide-on van bármi? Ó, van. Menő. Akkor menjünk tetejére. Ott mi az első? Ja jó, akkor menjünk időszak. Például tudsz mondani, hogy mi hálózom be? Tehát itt ugye ez a... Tehát behálózás... Itt most ez a kifejezés ugye a Galata levélből jön, ott az volt, hogy azt mondták, hogy ja, te hiszel Jézusban, és azt mondják neked, hogy üdvözülsz, jaj, de jó, de igazából ez nem egészen pontosan így van, hanem neked még körül kell metélkedned. Tehát, hogy a törvényt is be kell tartanod. Tehát itt konkrétan arról volt szó, hogy egy hazugsággal próbálkoztak be az emberek. Ez a példa, amit az ige elénk ad, és Pál apostol azt mondta, hogy de nem az igazság az, hogy hogy a törvény nem tudnánk betartani, a törvénytől megszabadultunk, egyedül Jézusban való hit az, ami számít. Tehát a hazugság a példa. Milyen, ami az én személyes példám, az mondjuk pont ez a, eleget hallgattatok ahhoz, hogy tudjátok, hogy ez a gyógyulás témakör, ez nekem egy teológiai alap dolog, az, hogy Isten jó. Az, hogy Isten jó, és ő nekünk jót akar, egészséget akar adni, és aztán mégis vannak, akik azt mondják, hogy de nem Isten van, hogy itt én betegítette őt azért, mert. Na, ennek a gondolatnak nem adok helyet magamban, és hogyha olyanom van, akkor lehet, hogy ezzel még föl is húzom magam, mert végsősorban Isten becsmérlik, és Istennek a karakterét piszkolják be ezzel. Ez lenne az én személyes példám, hogy ennek nem adok helyet az életemben. Mert hogyha megtenném, ha elkezdeném azt mondani, hogy jó, lehet, hogy van benne igazság, akkor már is elkezd engem ez behálózni, ilyen értelemben ez a gondolat. Hogyan lehet felismerni azt, aki nem szabad? Ez attól függ, hogy mit értünk a kérdés alatt, mert van a hívő ember, aki szabad, de még küzd magával, küzd rossz szokásokkal. Én azt mondanám, hogy ha valaki egyszerűen képtelen változtatni egy rossz szokásán, akarja, tényleg akarja, próbálja, nem sikerül neki, akkor mondanám azt, hogy nem szabad. De sokan ugye nem is akarják. Ha nem akar megváltozni, akkor nem tudom megmondani, hogy ő szabad-e vagy sem. Mert tehát én akkor kezdenék ebbe belemenni, hogy lehet, hogy valami ördögézi megkötözöttség van, hogyha valakinél látom, hogy ő tényleg akar változni, kéri is, hogy segítsek neki, hogy imádkozzak vele, tényleg akarja, de egyszerűen nem megy. És már látjuk, hogy nem megy. Akkor vetődik föl bennem ez a kérdés, hogy itt lehet, hogy van valami ördögi. Én erről tudnám fölismerni. Nem tudom, hogy mondjátok, ha van gondolat még ehhez. Látom, mennyi az idő. De ezek jó kérdések. Ha valami gondolat van, akkor mondjátok nyugodtan. De akkor menjünk tovább. Ha valaki manipulálni próbál, akkor ő a szabadságomat akarja elvenni. Akkor ő az ellenségem? Hát az ördög, az manipulálni próbál. És az ördög a te ellenséged. Igen. Ha ezt egy ember teszi, ugye erről beszéltem, nem az ember a te ellenséged, hanem a mögötte levő ördög. Az ember maga manipulálni próbál, nyilván nem fogod hagyni neki. Ha valaki engem manipulálni próbál, akkor én azt gondolom, hogy ő hülyének néz engem, és azt úgy nem szoktam szeretni. De az illető miért csinálja ezt? Miért csinálja ezt? Nyilván azért, mert ott őt is manipulálja az ördög. Egy ördögi manipulációból fakad, hogy az ember így viselkedik. Tehát én azt mondom, hogy nem az ellenséged, de nyilván a manipulációnak az ember ellenáll. Jó. Van még. Miért nem segítettek a lánynak már akkor, amikor először találkoztak? Miért csak pár nappal később? Hát kérdés, hogy mit értünk segítés alatt ebben a kontextusban. De nem úgy tűnt, hogy ez a lány... Tehát egyrészt az igenem, amit felolvastam, ennyit tudunk róla. Úgyhogy miért csinálta ezt Pál? Ugye Jézus is azt mondta, hogy nem mondják el senkinek, tehát Péter is, hogy te vagy a Krisztus az élő Istennek fia, és akkor Péter azt mondta, hogy senkinek nem mondjátok ezt el, hanem majd, amikor majd föltámadt. Mert Pál apostol számára fontos volt, hogy ne így tudják meg az emberek, hogy ők tényleg az evangéliumot hirdetik. Istennek nincs szüksége az ördögnek a közreműködésére, ez általában igaz. Úgyhogy miért nem segítettek, amikor először találkoztak? Itt azt látjuk, az igaz mondja, hogy Pál először tolerálta, de egy idő után betelt nála a pohár. Miért tolerálta? Nem tudom. Nem tudom. Lehet, hogy azt gondolt, hogy olyan nagy kárt nem okoz, aztán lehet, hogy történt valami, és aztán gurult el a gyógyszerepálnak, hogy ezt már így nem mehet tovább. Nem tudom. De azt az elvet azt vallom, hogyha az ördög próbál segíteni, akkor köszönöm, nem. Nem, mert az a fagyi vissza fog nyalni. Take over Halloween for Jesus. Na, értem. Szellemi küzdelem, nagyon jó. Így van. Egyébként az a gyülekezet, ahol jártunk Angliában délötönként, így családilag, mindig Halloween estén csinált egy ilyen programot. Az volt a neve, hogy Haven from Halloween, tehát, hogy körülbelül ilyen mencsvára Halloween-től, hogy minden gyülekezeti tag családos túl elmehetett oda, ott volt valami buli, és akkor senki nem volt otthon, amikor jöttek csöngetni, és De ez jobb, ez tetszik, hogyha meg lehet lovagolni, hogy fordítsuk meg. Én is néha gondolkozom azon, mert nálunk is van, hogy becsöngetnek ilyenkor, hogy nem azt kéne, hogy akkor kimegyek, és akkor egy égéskártyát adok, hogy valami ilyesmi. Általában eddig csak az volt, hogy kapcsolod a villanyt, ott jönnek. Igen, ha ezt meg lehetne csinálni, tök jó. Bár Magyarországon nem tudom, hogy tudom, hogy mi olyan környéken lakunk, ha vannak külföldiek többen, azok csinálják. Felétek ez van egyébként? Előfordul? Nem? Igen, mert a gyerekek mit csinálnak? Maskörebb öltöznek, és sokit kapnak körülbelül. Ennyiben élik meg a dolgot. Ja, még az is, király. Köszönöm szépen a Insta linket. Amen. Egyetértek. Megtenéd, akkor kérlek. Köszönöm.